Ez a sajátos pogácsa, témánk Hongkong, mert hogy Pogácsa Zoli éppen Hongkongban tartózkodik, és azt mondtad az előző blogban, hogy több érdekes aspektusa is van. Az egyik a történelme, hogy lett egy, hát nyugodtan szerintem mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen szegény halászfaluból egy ilyen világvezető városállam, és hát hogy utána mi történt vele. De kezdjük akkor talán a brit birodalommal, és az ópiumháborúval, azok közül is ugye azt hiszem, hogy az első ópiumháború volt az, ami 1800-as évek közepén 39 és 1840 valahány között volt, amikor Hongkong oda került a brit birodalom fennhatósága alá.
Igen, az első után kapták meg, a második után meg egy kicsit még így bővítettek rajta további területekkel, aztán még vásároltak itt egy még fölötte egy kis területet. Alapvetően az volt a történet, hogy ugye a britek hát a világ nagy részét meghódították, gyarmatosították, Kínát sose tudták rendesen gyarmatosítani. Az angol követ eljött a kínai császárhoz, és mondta, hogy szeretnének kereskedni velük, mire a császár mondta nekik, hogy hát egy nagyon hosszú történetet most rövidre vágok, de mondta nekik a császár, hogy nincs nektek semmitek, ami nekünk ne lenne és kellene nekünk. Megvizsgáltuk, és a ti termékeiketekre igazából nekünk nincs szükségünk, meg magunk is elő tudjuk állítani. De megnéztük, hogy milyen istenháta mögötti helyen vagytok ti britek. Tényleg így a Kína a központi ország, már pedig kínai nyelven, ugye Kína az úgy hangzik, hogy központi birodalom. Innen nézve, tehát tényleg ott a világ végén vagytok, és megsajnáltuk titeket, és akkor megkapjátok ezt a kis sziklás szigetet itt a len délen, és akkor onnan kereskedhettek, ha nagyon akartok. Így indult Hongkong. De nagyon hamar ugye rájöttek a britek, hogy ez is egy nagyon hosszú sztori, de hogy igazából csak úgy tudnak itt pénzt csinálni, hogyha az Indiában termelt ópiumot áthozzák ide, Kínába, és hát félig meddig, sőt egy időben teljesen illegálisan eladják a kínaiaknak, ebből a pénzből vesznek teát, a teát pedig elviszik Londonba, és ott eladják a kínai teát. Tehát ilyen háromszög kereskedelem alakult ki, és azok a nagy bankházak, meg ilyen kereskedőházak, amik mind a mai napig meghatározzák Hongkongnak a működését. Ilyenekre gondolok, mint a Hutchison, vagy a Jardine and Matheson, vagy az HSBC, a Hong Kong Shanghai Bank of China. Tehát ezek az ópium háborúval, az ópium kereskedelemmel kezdték a működésüket, és attól váltak gazdaggá. És hát ugye akkor már rögtön elmondanám, hogy soha Hongkong nem volt demokratikus, tehát most nagyon sokat pampognak azon, hogy a kínaiak nem teszik őket demokratikus, nem engednek nekik demokráciát, de azért hangozzon el az, hogy a britek alatt sem volt soha demokrácia Hongkong. De a britek megtehették volna, hogy demokráciát csinálnak Hongkongban, de nem, hanem ugye úgy működött mindig is Hongkong, hogy volt egy kormányzó, akit kineveztek a britek, és alatta volt egy ilyen törvényhozó testület, ahova gyakorlatilag ezek a nagy vállalatok delegáltak tagokat. Tehát akár mint a londoni City, itt is gyakorlatilag a nagyvállalatok kormányozták saját magukat, és a népnek nem volt beleszólása abba, hogy hogyan kormányozzák Hongkongot. És hát ugyanazok a nagyvállalatok mind a mai napig gyakorlatilag dominálják a hongkongi ipart, exportot is közben, ingatlan szektort, ami döbbenetesen fontos, mert ugye nagyon kicsi területen nagyon nagy, magas épületek, tehát az ingatlan, ez egy hatalmas biznisz, és ugyanezek a Jardine, Matheson, Hutchison, közben bejött néhány új ilyen, hát itt ilyen Taipannak hívják őket, nagyon gazdag emberek, most már vannak kínaiak is köztük, akik egyébként együttműködnek a kínai kommunista párttal, tehát miközben ugye a hétköznapi emberek nem annyira szeretnek Kína részévé válni, soha senki nem kérdezte meg őket, tehát hogy a britek sem csináltak egy népszavazást, hogy akarnak-e. Eddig a gazdasági elit masszívan együttműködik egyébként Pekinggel. A leghíresebb tájpán itt Hongkongban egy Li Ka-shing nevű kínai, aki hát a leggazdagabb ember itt Hongkongban, és egyben a pekingi kommunista párt tagja, sőt a pekingi törvényhozás, ez egy ilyen álparlament, annak az elnöke is volt egy időben, tehát kifejezetten együttműködnek ezek a gazdag oligarchák Pekinggel, miközben a hétköznapi polgárok megtüntetnek az utcákon gyakran Pekinggel szemben, szóval ez csak azért volt érdekes nagyon ez a nagyon messze visszanyúló történeti visszatekintés, hogy egyrészt lássuk, hogy honnan indul a sztori, nem szép az ópium, másrészt pedig hát masszívan ki voltak használva a kínaiak, tehát az egész gyarmatosítás alatt ez egy ilyen apartheid kultúra volt, egy csomó helyre nem mehettek be, egy csomó munkahelyt nem végezhettek, gyakorlatilag a britek érdekében volt az egész, és aztán pedig ugyanezek az ilyen kereskedőházak, ezek dominálják mind a mai napig a hongkongi üzleti életet. Szerintem ez is elég számottevő, hogy ennyi sok idő után sem. És ugye hát az HSBC az a bankház, ami az a létező összes botrányban benne volt, tehát én már röhögni szoktam, hogyha van valami nagy nemzetközi bankbotrány, tőzsdei botrány, offshore botrány, már szinte várom, hogy valahol meg fog jelenni az HSBC neve, és szinte mindig meg is jelenik.
Jó, hát nem mentegetni akarom őket, de ugye a nagy bankok közül azért masszívan benne szoktak ebbe lenni, mert itt úgy működik a dolog, hogy a profit vadászatnak az egyik feltétele az, hogy bátornak kell lenni, ahogy ezt hallhattuk előjáróinktól itt Magyarországon is, hogy legyetek bátorok. De
persze, egyetértek, tehát hogy mondjam,
tehát a Deutsche Bankot is alig bírták, ugye
Deutsche Bank, meg a UBS, meg a tényleg, igen. Persze, ez igaz. Csak
egyébként a maga, amit említettél, az a, azt hiszem az a neve, hogy Hongkong Shanghai Banking Corporation, így jön össze, az, amit te mondtál, az valami ilyen gyermekkori neve volt, azt hiszem Hongkong Bank volt először a neve, és akkor abból lett Hongkong China Bank, és akkor a Banking Corporation lett a fő név. De egyébként, ha kijössz a Londonban a City metró megállóban, akkor ez az első épület, ami szemben van. Óriási nagy bank. És
nagyon sok mindenki azt hiszi, hogy ez egy brit bank csupán, mert hogy ugye amikor jött a kommunista Kína, akkor Shanghaiból el kellett menniük, amúgy visszakapták az épületüket Bundon, Shanghaiban, és itt volt Hongkongban a központjuk, de valamiért mindenki ilyen brit. A rövidítés nem is nagyon szokták feloldani, hanem csak HSBC-ként szoktak rájuk hivatkozni, és hát de tényleg, tehát még a többiekhez képest is sokkal-sokkal gyakrabban vannak benne mindenfajta ilyen banki bundákba.
Igen, és amit említettél az, hogy egy ilyen különleges pozícióban van most, ugye, ez a jogrendszer, ami Hongkongban van, ez eltér a mainland Chinától, ez a basic law, ez ottani alaptörvény lényegében, egy alkotmány.
Igen, azt felejtettem még elmondani, hogy ugye úgy volt, hogy tehát Hongkong szigetet megkapták örökre a britek, a fölötte levő Kowloont meg csak 100 évre, és akkor amikor ez lejárt volna 80-as években, akkor tulajdonképpen megegyezett az akkori nyitásban lévő Kína, tehát hogy a britek szerettek volna jóban lenni a Deng Xiaopingi nyíló Kínával, ahova nyilván gondolták, hogy majd rengeteget exportálnak, tehát nekik megérte valamit adni Kínának, hogy oda bejussanak, és ezért az volt a megegyezés, hogy akkor visszaadják 1997-ben Hongkongot Kínának, de ugye valahogy garantálván, hogy 50 évre még onnantól fogva úgy hívják ezt a rendszert, hogy egy ország, két rendszer, hogy Kína, tehát hogy a népköztársaság nem erőltetheti rá a gazdasági politikai berendezkedését, és akkor az volt a megegyezés, hogy hosszabb távon ezek úgyis egy irányba tartanak, tehát hogy Kína lesz egy kapitalista és egy demokratikusabb ország, Hongkong meg egy kicsit szociálisabb lesz, és akkor valahol majd konvergál, és akkor 50 év múlva ez nem lesz ügy. Mondjuk most elég sok idő eltelt, fele eltelt ennek, és azért még nem látszik annyira az, hogy ez problémamentes lenne. De szerintem ide majd jussunk el a végén, hanem azt javaslom, hogy erről a meggazdagodás sztoriról, meg Milton Friedmanról beszélgessünk.
Oké, rendben, folytassuk akkor ezzel. Hongkongról beszélgetünk ebben a műsorban, és akkor ez a két téma az, amivel jövünk vissza. Nem sokára maradjatok velünk.